Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, a Szent Keresztségre készülve énekeljük a 329. dicséret második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a Szent Keresztség szereztetési igéit, ugyamint az megírva találhatóak Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően a következőképpen. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A most elhangzott ige részhez olvasom János első leveléből, az első fejezetből, az 5. a 7. versig terjedő részt. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Szeretett testvéreim, kedves szülők, keresztszülők! Amikor egy kisgyermek megszületik, és így is szoktuk mondani, hogy a világra jön, akkor tulajdonképpen ezt úgy is érthetjük, hogy a sötétségből érkezik meg a világosságba. Ám ekkor még nem tudja, hogy hova érkezett, nem látja, nem ismeri olyan jól ezt az általunk már talán nagyon is jól ismert vagy kiismert világot, nem látja ennek a körvonalait, a törvényszerűségeit. Csak annyit észlel a kezdeti nagy sok hatás után, hogy a fényen lenni, a világosságban lenni nem is olyan rossz. Hiszen itt tapasztalja meg azt, hogy körülveszik őt olyan emberek, akik szeretik őt, akik gondoskodnak róla, akikhez oda tud fordulni, és ha valamire szüksége van, tudja kérni tőlük. A sötétség után megtapasztalt világosság talán éppen ezért egy ilyen ősi bizalmat vált ki minden emberben, és minden ember számára már egészen kicsi kortól kezdve vonzó tud lenni. A magunk felnőtt élete is ilyen és ehhez hasonló, és erről szól a felolvasott jánosi igerész is, hogy az ember életének van nagyon sok olyan tényezője, amit nem ismerünk jól, ami talán zavarba ejt minket, ami törékeny, múlandó, és ezt sötétségnek nevezi János. De ugyanakkor megvan ennek az ellentét párja is, egy dicsőséges, elkészített, fényes jövő, a keresztény embereknek a jövője, amit viszont ő világosságnak nevez. Nagyon szemléletes ellentét pár ez, és különösebben nem is kell magyaráznom. Elég csak arra gondolni, hogy sötétben, ha le van kapcsolva a villany egy szobában, milyen nehezen találunk meg dolgokat, nehezen tájékozódunk, és félünk, hogy belelépünk valamibe, vagy neki ütközünk valaminek. A világosság minden esetben biztonságot tud adni az embernek. Természetesen lehet az, hogy amikor a jövőbe nézünk, akkor mi sem látjuk pontosan, hogy mi vár ránk, hogy mi van előttünk, mi az az életút, amit még meg kell járnunk, de ahogyan a kisgyermek miután a sötétségből a világosságba érkezik, és látja a fényt, úgy a keresztény ember is, hogyha előre tekint az életében, nem biztos, hogy mindent olyan tisztán lát, de tükör által homályosan lát világosságot és lát fényt. Hiszen az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Amikor Jézus Krisztus elküldte a tanítványokat ebbe a világba, és azt kérte tőlük, hogy folytassák azt a munkát, amit ő elkezdett, akkor azt ígérte nekik és nekünk, hogy Istennek az a célja és terve minden ember életével, hogy ebből a sötétségből, ebből a bizonytalanságból meg tudjon érkezni a világosságba, a létbiztosság állapotába. Ezért így bátorította őket, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. János ezt a jézusi ígéretet látta beteljesedni a gyülekezete életében, és ezért írta azt, hogy mi, akik Jézus által bűnbocsánatot kaptunk, a vére által mosattunk meg, nekünk közösségünk van Istennel, ő velünk van, érezzük őt a világ végezetéig, itt van közöttünk. És ezért írta, hogy az ő gyülekezete, ez a választott közösség a világosságban jár. A keresztség mindig egyrészt nagyon személyes, személyre szabott elhívás, név szerinti elhívás. De ugyanakkor van egy közösségi oldala is. János azt írja a levelében, hogy elképzelhetetlen az, hogy valaki a világosságban járjon, azt mondja, hogy neki Istennel közössége van, de mindeközben nem tagja egy gyülekezetnek, nincsenek gyülekezeti kapcsolatai, nincsen testvéri közössége. A keresztség minden esetben egy gyülekezetet is feltételez. Ahhoz tudnám hasonlítani ezt a kapcsolatot és ennek a következményeit, mint hogyha egy ember felvételt nyerne egy nagyszerű egyetemre, vagy egy olyan állásra felvennék, amiről mindig is álmodozott. És ez egy nagyon jó lehetőség volna. Jó volna, ha egy ilyen megtörténne velünk, de ez így önmagában csak egy lehetőség, egy ugródeszka. És semmit nem érne ez az egész, hogyha utána az illető nem iratkozna be erre az egyetemre, vagy nem menne el az első munkanapon dolgozni, és azután sem. Hiába való lenne, elveszne a nagyszerű lehetőség. Kedves szülők, keresztszülők! Elena a keresztségben az Isten népének közösségébe, az egyházba fogadtatik be. Abba a közösségbe, amely már megtapasztalta, megérezte és megértette Istennek ezt a nagy ígéretét, hogy én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Adjon nektek Isten erőt, hogy legdrágább kincseteket úgy nevelhessétek, hogy egykor majd megértse, hogy Teremtő Ura számára az ő élete drágább mindennél. A keresztség ugyanis emlékeztet minket arra, hogy az életünkben egy nagyon nagy kincs vár ránk. Az a kincs, amikor meghalljuk Isten hívó szavát és engedelmeskedünk neki. És már nem vízzel, hanem a Szentlélek által Jézus Krisztusért bűnbocsánatot nyerünk, és így járhatunk valóban a világosságban, a Szent Háromság Isten közösségében. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, a fogadalom tételetekhez megkérlek titeket, hogy álljatok fel, a gyülekezetet pedig megkérem, hogy fennállva legyünk tanúi ennek a fogadalomtételnek. akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, Fiú és Szentlélek szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha így van, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy felnőve a konfirmáció alkalmával ő maga önként tesz vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a református gyülekezet előtt. Ha így van, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Valljuk meg győzedelmes hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, hálát adunk neked az élet csodájáért, azért a sok ajándékért, mellyel megörvendeztetsz bennünket. Köszönjük, hogy a keresztségben emlékeztetsz minket arra, hogy szövetséged, melyet kötöttél velünk és fenn is tartod, nem érdemeinktől függ, hanem azért, mert meg akartál tartani minket. Hálát adunk azért, hogy nevünkön szólítottál, elhívtál minket, egyházad tagjaivá tettél bennünket. Kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor most Elenáért és családjáért imádkozunk, és szent lelked vezetését kérjük életükre, hogy te támogasd őket elhatározásukban, és emlékeztesd őket fogadalmukra, hogy életüket abban a létbiztonságban élhessék, hogy te velük vagy a világ végezetéig. Formált kérünk mindannyiunk hitét ebben az ígéretben, és erősíts minket a látható jegyek és szent igéd által. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, és énekeljük a 166. dicséret mind a 4 versét. A 166. dicséret így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Istenünk írott igéjét olvasom, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszt a Máté evangéliumának 9. fejezetéből az első 8 verset. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába, és íme odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Isten káromló. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb, azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel és járj. De azért, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, ekkor ezt mondta a bénának: Kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ő pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Most pedig gyertek, imádkozzunk ő hozzá. Mennyei Atyánk, a te jóságodnak köszönhetjük ezt a mai napot is, és azt, hogy egybegyűjtöttél minket, és így egy közösségként hívhatunk segítségül, hogy vigasztaló és intő szavadat hallgassuk. A te dicsőségedet hirdeti, hogy Atyánknak szólíthatunk téged, és abban a bizonyosságban tehetjük mindezt, hogy szeretsz és ismersz minket. Annak ellenére tudsz lehajolni hozzánk, hogy ismered a szívünket, annak mindenféle indulatát, érzését. Te vagy az egyetlen Úr, akinél mindezek elcsendesedhetnek. Hálát adunk azért, hogy formálsz minket, és szent lelked által vezeted életünket, Isten tiszteletünket, hogy az ige hirdetés, imádság, éneklés mind a te dicsőségedet szolgálja, és hirdesse itt a földön. Ezért kérünk, hogy szent lelked erejével légy itt közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és hallására készülve énekeljük a 226. dicséret második versét: Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek. Az az ige, amely alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek, megírva található az előbb olvasmányként elhangzott szakaszban, Máté evangéliumának 9. fejezetének, annak is az első 8 versében, de közelebbről most az 5. verset olvasom és magyarázom. Ugyan mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te bűneid, vagy ezt mondani: kelj fel és járj. Amen. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Amikor az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival imádkozunk és kérjük, hogy bocsásd meg vétkeinket, illetve szabadíts meg a gonosztól, akkor ezzel a két mondattal nagyon sok mindent megvallunk egyszerre. Egyrészt megvalljuk azt, hogy egy olyan világban élünk, és ebből a világból szólítjuk meg a mindenség urát, ahol bizony létezik a bűn, a dolgok elrontása és elromlása, amitől szenvedünk és amit nem szeretünk. Ugyanakkor azt is megvalljuk ebben az imában, hogy létezik megoldás ezekre a problémákra. Megvalljuk, hogy az emberi gyengeséggel találkozunk ugyan, de lehetőségünk van kérni a változást, az ebből való szabadulást. Mégis akárhányszor valljuk meg ezt imádságban, és imádkozzuk újra és újra, és megerősítést kérünk, a gyakorlatban nagyon nehéz szembenézni ezekkel a problémákkal. Azzal, hogy komoly tartozásaink vannak, ugyanis ez, hogy bocsásd meg vétkeinket, akár úgy is lehetne fordítani, értelmezni, magyarázni, hogy engedd el a tartozásunkat. Mert ezen a világon tartozunk egymásnak, tartozunk a másik embernek, és az ilyen vétkes tartozásban ez mindig magába foglalja azt, hogy sértjük az igazság és a szeretetet, és így szembe helyezkedünk Istennel is. A Biblia, amikor az emberről kezd el beszélni, akkor mindig abból indul ki, hogy az ember már annyi tartozást halmozott fel, hogy egy valóságos adósság csapdába került, amiben szenved és saját erejéből nem tud kitörni. És minden rossz cselekedetünk, minden tapasztalt nehézségünk, vagy amikor mások ártanak nekünk, ebből fakadnak végső soron. Jézus Krisztus nagy gyógyítás történetei mind erről a problémáról szólnak, a bűn és a megbocsátás kérdéséről. Mindegyik ilyen történet magában hordoz valami apró kis mozzanatot, ami különbé teszi, mint a másik történet. Ami által többet tudhatunk meg arról, hogy hogyan is történik a bűnbocsánat az ember életében, az Istennel való kapcsolatában. Azonban ez a mai ige szakasz attól válik különlegessé, hogy ez magában hordozza az összes többinek az üzenetét, és az írás magyarázók is azt mondják, hogy a bűnbocsánatról szóló gyógyítás történeteknek pontosan ez a történet, a béna meggyógyítása, a szíve, a középpontja, amit hogyha megértünk, akkor érteni fogjuk az összes többit is. Hogy hogyan is történik a szabadítás, a bűnből való meggyógyítás az életünkben. Az első fontos történése ennek az ige résznek a bénát hordozó segítőknek a hite, melyet észrevett Jézus Krisztus. Máté csak megemlíti ezeket a cselekvőket, segítőket. Lukács úgy írja, hogy férfiak voltak, Márk evangélista meg is nevezi szám szerint, hogy négyen voltak. Nem tudjuk, hogy pontosan kik voltak ezek az emberek, hogy barátok voltak, vagy családtagok. Egy biztos, hogy Jézus Krisztus a közeledésüket, a hitüket észrevette. És érdekes mozzanat ez, és nem lehet mellette elsiklani, mert valamennyi gyógyítás történetnek ez az alapja, ez a kiinduló pontja, hogy az ember oda mer menni Jézus elé, és mer valami olyat kérni, ami hatalmas, ami mindent felülmúl, kimeri mondani, hogy elfogyott az ő ereje, elfogytak az ő lehetőségei, és valami csodára vár. Megvan ennek a történetnek az ellentét párja is a Szentírásban, ahol azt olvassuk, hogy Jézus Názáretben prédikál, és megvan benne a szándék, hogy gyógyítson, és ugyanazokat a csodákat vigye véghez, mint máshol. De ott az emberek nem tudnak közeledni hozzá, nem tudnak így nyitni felé, és csak Józsefnek, az ácsmesternek a fiát ismerik fel benne, és elkezdik gúnyolni. És nagyon érdekes, hogy a szent írók meg is jegyzik itt, hogy Jézus próbált csodákat véghez vinni, de nem tudott mit kezdeni ezekkel az emberekkel, ezzel a fajta közeledéssel és hozzáállással. A bűnbocsánat első lépése az, hogy merjük kérni, és úgy kérni, hogy tudjuk mindeközben, hogy valami hatalmasra vágyunk, ami emberi erővel nem megvalósítható. Jézus látta hitüket. De milyen hit volt ez? Egészen biztosan nem az új szövetség letisztult szép hitvallásai, amik a páli levelekben mondjuk előttünk állnak, és tudjuk jól, hogy Jézus dicsőséges feltámadása és mennybe menetele után fogalmazták meg ezeket, és olyan jól átgondoltan, olyan szívhez szólóan bennük van mindaz, amit nekünk az Isten fiáról hinnünk kell, és amit hiszünk róla. Nem ilyen hitvallás volt ez. De még csak nem is valami ószövetségben gyökerező hitvallás, amit például a két vak meggyógyításának a történetében hallhatunk, ahol Jézusra azt mondják, hogy ő Dávid fia, tehát érzik, hogy itt valami új aranykorszak közeledett el, az ószövetségi legszebb időket élhetik újra Jézus jelenlétében, de ez a hit még csak ilyen sem volt. Ez a hit, amit Jézus meglátott bennük, hitvallással és szavakkal nem kifejezhető hit volt, de mégis nagyon drága hit. Mert egész cselekedetük, a béna ember kín keserves cipelésével, a háztetőre való feljuttatásával, majd leengedésével azt fejezték ki, hogy az nem lehet, hogy az élet valóban ilyen kín keserves legyen, ennyi nyomorúság és szerencsétlenség történjen, mint amit most itt át kell élnünk nekünk. Ez nem lehet, hogy ennyi legyen az élet, és ne legyen benne több. Kell, hogy legyen valami több, valami más. Ismerjük ezt a kiáltást mi magunk is a személyes élettapasztalatunkból, hogy ki vagyunk szolgáltatva gyakran véletleneknek, vagy véletlennek tűnő élethelyzeteknek, betegségeknek, baleseteknek, mindenféle nem kívánatos helyzeteknek, tehát olyan dolgoknak, ahol az észszerűség már a feladás és az bezárkózás mellett döntene, és tudjuk, hogy nagyon sok ember éppen ezekre hivatkozva mondja azt, hogy ha ilyen dolgok történnek az életben, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindezek fölött van egy mindenható és jóságos Isten. De a hit ereje és a hit szava pontosan ebből a mélységből képes felfelé kiáltani, és hinni, hogy kell legyen több, és kell legyen valami megoldás. Ez a segítők hite, és ez a mi hitünk is. Valami ösztönös Istenhez fordulás, mely nem ékes szóló ugyan, de nagyon drága hit. És Jézus Krisztus, ahogy a mi életünkben, úgy itt is ezt a hitet veszi észre, értékeli, és végül tölti meg valódi hittartalommal. Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. E mondat után nem ismerjük, hogy pontosan mi volt a segítőknek a reakciója, de egészen biztosan nem ilyen válaszra vártak, hanem valami olyasmire, ami az igeszakasz végén hangzik el, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Elvégre ők ezért jöttek, ezért a gyógyításért. Az írástudók reakcióját ismerjük, és ebből kiderül, hogy ők tényleg nem erre számítottak Jézustól, és nem azt a mondatot kapták, amit vártak. A korabeli Izraelben ugyanis volt egy olyan elképzelés, hogy ha valaki beteg, akkor előzőleg valami nagy bűnt követett el, és ezért szenvedett el betegséget a testében. Ha valaki beteg, akkor az egyenlő azzal, hogy bűnös. És hogyha valaki nagyon beteg, mint ez a béna ember, akkor ő nagyon bűnös. Itt nem arra kell gondolni, amit mondjuk a mai orvostudomány is képvisel, hogy az emberi megbetegedések mögött nagyon gyakran ilyen lelki háttér van, lelki okok váltják ki ezt, hanem valami önmarcangoló, valami nagyon ördögi körről, ami megbékjózza az embert, és nincsen belőle szabadulás. Beteg a teste, és beteg a lelke is egyaránt. És Jézus Krisztus bár nagyon gyakran felszólalt ez ellen, a gondolatkör ellen, hogy ez nem így történik, és nem így van az életben, és kár ezért marcangolni magunkat, itt mégis belehelyezkedik a hallgatóinak ebbe a vallásos meggyőződésébe, hogy most az egyszer itt ezen a ponton tényleg értsék meg, hogy miről is szól a bűnbocsánat ereje. És úgy viszi véghez ezt a csodát. megmutatja, hogy a bűnbocsánat az olyan erő, mely az ember egész létezésére kiterjed. Nem csak a mai, a tegnapi, meg a múlt heti apró vétkek nyernek bocsánatot általa, hanem az ember egész valója, az egész állapotból, ebből a megbénult állapotból állít talpra Krisztus a kegyelem által. Az új szövetségben több szó is van a bűnre. Azonban az itt szereplő szó a leggyakoribb a Szentírásban, és az eredeti jelentése nem is az, hogy bűn, hanem az, hogy céltévesztés. És nagyon érdekes és képszerű ez a szó, hogy céltévesztés. A hétköznapi nyelvben, a versenysportban használták ezt a kifejezést arra, amikor valaki egy nyilat, vagy egy gerejt kilőtt, vagy elhajított, és az nem célba ért, hanem céltévesztett. Jól szemlélteti ezt, hogy olyan az életünk, mint egy kilőtt nyílvessző. Hogy van ennek egy pályája, úgy szoktuk mondani, hogy életpályája, és alaphelyzetből ez a pálya bármennyire is egyenesnek tűnik, csak a célnál derül ki, hogy nem ment jó irányba, és végül céltévesztett életet éltünk. A bűn a Szentírásban éppen ezért elsősorban nem egy erkölcsi kategória, hanem egy állapot, amiben az ember benne van. Jézus Krisztus János evangéliumában nagyon tömören fejezi ki ennek a lényegét, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az ember fő bűne, és így is szoktuk mondani, hogy eredendő bűne az, hogy alaphelyzetben egy olyan életutat kezdünk meg mindannyian, mely nagyon távol van az Istentől. Ez a nagybetűs bűn. És a többi ilyen kisbetűs bűn, vétek, és minden megtapasztalt rossz ebből fakad. Jézus Krisztus ezt a nagy bűnt orvosolja. Az őszinte emberi segélykiáltásra bűnbocsánattal válaszol. Talpra állít, és a helyes útra tereli az életet. Abból az állapotból emel ki, amelyről így írt Pál a római levélben. Hiszen, amit teszek, nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. A Jézus által felkínált megoldás erre a problémára a bűnbocsátás. Amikor olvassuk az evangéliumokat, és sorra jönnek egymás után ezek a gyógyítás történetek, akkor minden olyan nagyon gyorsan történik, és rövid történetek ezek, és a megoldás is ezekre a nagy problémákra mindig olyan nagyon rövid, egyszerű, mint hogyha nem is lenne ennél egyszerűbb dolog a világon, mint bűnöket megbocsátani, és ebből a nyomorult helyzetből talpra állni. Pedig olyan nagy emberi katasztrófák, olyan nagy emberi megpróbáltatások és drámák vannak minden egyes ilyen bűnbocsánat mögött. Az új szövetség szava erre a megbocsátásra, akár csak a bűn esetében, úgy itt is rendelkezik egy többlet jelentéssel. És a hétköznapi életben ezt a szót a bíróságokon használták. Abban az esetben, amikor az ember odaült a vádlottak padjára, és kérte, hogy egy előzőleg kimondott ítéletre, ami rajta van és nyomja őt, és lehet, hogy a halálba kényszeríti, ezelől mentsék fel és szabadítsák fel őt. És akkor sem mentettek fel több embert ítéletek alól, mint ma. Érezzük, hogy erre milyen kicsi esély volt. Ez a szorongattatás benne van ebben a szóban, hogy megbocsátás, ez a dráma. Hogy vajon felül lehet-e írni egy már kimondott ítéletet. A Jézus által adott bűnbocsánat mögött pontosan ez van. A könyörületesség ritka és drága kincse, hogy amnesztiát kaptam az Istentől. Az ige hirdetés elején onnan indultunk ki, hogy milyen nagy tett volt a segítők közeledése Jézus felé. Hitük pontosan ebben állt, hogy mertek kérni. Tudjuk saját életünkből, hogy kérni másoktól, akár emberektől is nagyon nehéz. És még nehezebb az, amikor bocsánatot kell kérnünk valakitől. Amikor meg kell alázkodnunk, be kell ismernünk, hogy valamit elrontottunk, ezt nem jól csináltuk, és kezdeményező jobb kezet kell nyújtani, nehéz ügy. De sokkal nehezebb megbocsátani. Sokkal nehezebb azt mondani, hogy elfelejtettem, hogy ártottál nekem. Elfelejtettem, hogy volt köztünk egy nézeteltérés, és úgy tekintek mostantól a kettőnk kapcsolatára, minthogyha nem történt volna semmi. És ami megtörtént, annak ígérem, hogy nem lesz hatása a jövőre nézve. Ez még nehezebb. És valahogy így van ez, amikor az Istenhez fordulásunkban kérjük a bűnbocsánat kegyelmét, hogy nehéz dolog. Nehéz dolog bevallani töredelmesen. De az igazság az, hogy az Istennek még nehezebb volt mindezekért megbocsátani. Isten káromló, mondták Jézusra az írástudók, és ezzel az oda vetett szóval, ezzel a váddal belekerül ebbe a gyógyítás történetbe a bűnbocsánat ára, a világ legdrágább árcédulája, mert később pont ez a vád lesz az, ami Jézus Krisztust a Golgotáig vezeti el. Már itt, ebben a történetben, és később is minden egyes emberi életben ott van ez az árcédula, hogy lehet, hogy itt csak egyetlen ember bűnének, életének a helyreállításáról volt szó, de nagyon drága árat kellett megfizetni ezért. Ezt olvassuk Péter apostol levelében. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Végezetül, miután mindezek megtörténtek, ezt olvassuk. Félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent. Ez a félelem itt nem a rettegéssel teli félelem, hanem az ember szívének mélységei tárulnak fel ilyenkor, amikor az Isten erejének a hatását látja megvalósulni a saját életében és a környezetében. Ugyanis a bűnbocsánatban a teljesen ismeretlennel találkozunk minden esetben. Azzal lépünk kapcsolatba, amit el se tudunk képzelni, ami nagyon távol esik a hatáskörünkön, és nagyon más, mint amilyenek mi magunk vagyunk. Jól fejezi ki ez a zárás a bűnbocsánat lényegét, a miértjét, hogy Isten azért ad bűnbocsánatot az embernek, azért egyenesíti ki az életünket és állít talpra, hogy onnantól kezdve ne az önmarcangolás és a folyamatos bűnbánat tartás határozzon meg minket, természetesen ez is ott van az életünkben, hanem hogy az életünket most már szabadon, megszabadulva, megszabadítva, betöltse Isten nevének a megszentelése, akaratának cselekvése, és az ő örök életének dicsőítése. És az az öröm, amelyet afelett érzünk, hogy ebből az örök létezésből ő kész volt megajándékozni minket. Amen.